Mennyei Atyám, könyörögve kérlek, hogy mint a teremtés idején, amikor elválasztottad a sötétséget a világosságtól, úgy választít a te gondolataidat az én gondolataimtól, hogy semmi ne jön ki a számon, ami nem tőled való. Kérünk téged, hogy úgy, mint ahogy énekeltük, azzal a várakozással várj ide most minket, és add a te szent lelkedet erre az alkalomra. Ámen. Szerintem mindenki ismer, de azért bemutatkozom, Kovács Sándorné Anna vagyok. Több alkalommal már nálunk fel is ajánlottam a tegeződést tekintve a korotokra, hogy öregszetek, nem csak én. Úgy ezt csak azért mondom, hogy ha úgy kényelmesebb, tehát nem, persze nem kényelmes, tudom, hogy főleg a fiúkban néha van ilyen gátlás, de ha nincs, akkor nyugodtan. A mai ige, amit hoztam nektek, nem az igéről fogok beszélni, ugye meg bizonyságtételre jöttem, de évek óta ez az igém, és azt mondom, hogy írjátok fel a ajtó félfájára, vagy akár a szívetek kőtáblájára. Ez az Ézsaiás 54-es verse. Minden reggel felébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Vegyes házasságban születtem, ez annyit jelent, hogy édesanyám még családja evangélikus volt, édesapám még családja katolikus volt. Azért fontos erre egy kicsit kitérnem, bár tudom, hogy itt az ifjúban is van ilyen család, de én úgy gondolom, hogy az mindenféleképpen valamilyen szinten tehet az ember lelki épülése kapcsán, tehát hogy van egyfajta megosztottság, és ezáltal a gyereknek nehéz helyzete van a családban, hogy most merre is menjen. Nekem nem ez volt a gát, édesapám és a nagymamám, akik katolikusok voltak, nagyon vallásos emberek voltak, nagyon fiatalon, mármint hogy én voltam nagyon kicsi, amikor elveszítettem őket, ezért arról nem tudok nektek beszámolni, hogy megtért emberek is lettek volna, mert ezt nem tudom, de a cselekedeteik és ahogy éltek, amilyen emlékeim vannak róluk, és amiket hallok, úgy gondolom, hogy igen. Édesanyám szülei, ők viszont hívő evangélikusok voltak, naponta imádkoztak, időskorukban ugyan már nem jártak rendszeresen templomba, nagyon messze laktak a templomtól, de nekem az egy személyes élményem annak ellenére, hogy ez nekem akkor semmit nem jelentett, csak utólag. Tényleg minden nehezüket, terhüket, örömüket Istennel és egymással osztották meg. És az nekem különösen fontos volt megtérésem után, nagyon sokkal a megtérésem után, 43 évesen egy Biblia órán értettem meg, hogy nagyon nagy szerepük volt az én megtérésemben. Fülem hallatára rendszeresen imádkoztak értem, értelmük kellett is, mert borzasztó rossz gyerek voltam. Mindenféle turpisság, ami létezett, azt elkövettem. És ők nem szüntek meg imádkozni értem, és én is amióta hívő ember lettem, azon vagyok, hogy bár néha kavintón kéne szednem, nehezen megy, hogy mindazokat, akiket mellém rendelt az Isten imáimban hordozzam, és hát vannak elég sokan. Nagyon hangsúlyos volt nekem, amikor ezt megértettem, és most már mondom is az első ige helyet, a 79. Zsoltár 13. verse, nem tudom melyik lánynál van. Hogy ez egy csodálatos dolog, biztos több családban itt az ifjben is, ahol ezt megéritek, szóval ez számomra egy, tényleg egy csoda, hogy egy ilyen családnak lehettem a tagjává, ahol Isten jelenléte folyamatos volt, még akkor is, hogyha sajnos az én életem elég későn csatlakozott ehhez a munkához. Néha fogok inni, mert kérdeztétek délelőtt, hogy írkulok, és mondtam, hogy nem, de hát azért most már igen. Édesapám nagyon korán meghalt, 7 éves voltam mindössze, és édesanyám az kötelességének érezte, hogy jó katolikusként neveljen, mert hogy ebben a közösségben élt. ezért voltam első áldozó, de hát semmit nem jelentett nekem ez a dolog. Sőt, amikor a bérmálkozásra került a sor, akkor a bérmaórák helyett rendszeresen inkább a fiúkkal fociztam a templom téren. Így aztán bekövetkezett az a helyzet, hogy édesanyámnak elmondta az ottani pap, hogy Pestidekúton nőttem fel egyébként, hogy hát nem lehetek bérmálkozó, mert annyit hiányoztam, hogy így nem lehet. Hát ez egy nagyon nagy szégyen volt akkoriban, tehát ez nem olyan, mint amikor most nem konfirmál valaki, főleg egy olyan közösségben, ahol ez, tehát az volt a ritkább, amikor valaki nem volt bérmálkozó. Úgyhogy végül is arra jutottak, hogy ez a pap mondta édesanyámnak, hogy hát esetleg a 300 forintot befizet a ő számlájára, akkor lehetek mégis csak bérmálkozó. És hát aztán csak azért, hogy milyen konok gyerek voltam, ez is jó példa, hogy, de majd azért mondok egy-két történetet röviden, hogy hazamentem, és mondtam, mert mondta édesanyám, hogy neki ez ennyibe fog kerülni, és mondtam édesanyámnak, hogy jó, de én egy ilyen papnál meg még inkább nem leszek bérmálkozó. Úgyhogy aztán el is küldött anyukám bérmálkozni, de nem mentem el a bérmálkozásra, hanem meglógtam. Úgyhogy aztán irgalmatlanul megvert, de hát ennek az lett az eredménye, hogy máig nem bérmálkoztam. És aztán a hitéletem, ha lehet erről beszélni gyerekkorban, itt véget is ért, tehát volt bennem egy hamis istenkép, tehát hogy ugye, mint amit már biztos sokszor hallottatok, amikor a vallásosság keveredik az emberrel, az emberben a hittel, tehát hogy azt hiszi, hogy attól hívő, mert hogy gyakorolja a vallását. És így is kötöttem házasságot a férjemmel is. Nagyon nagy szerelem volt, tehát nem volt ezzel úgy semmi baj, de én ezt nem kértem el Istentől, és nem is gondoltam arra, annak ellenére, hogy a családban mindenki egyházi esküvőt kötött szar bennem. Semmilyen igény nem volt. Én egyszer is mindenkor úgy gondoltam, hogy ez egy hamis dolog, amit én eddig hallottam Istenről és a hitről. Úgyhogy ránk abszolút nem volt igaz, amit az ige ír keresztelő Jánosnak a szüleiről. Itt olvassuk el a Lukács 1:6-ot.
Igazak voltak mindketten az Istenre.
Hát ránk ez nem volt igaz. Tehát mi szerettük egymást, és ezért összeházasodtunk, de mi nem kérdeztünk semmit, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy anyósom és apósom akarat ellenére házasodtunk össze. Annak ellenére, hogy ez így volt, amikor az ember házasságot köt és gyermekvállalásra adja a fejét, akkor azért egy ilyen felelősség érzetből fakadó keresés azért megkezdődik az életében. Ez nekem is így történt, és elkezdtem olvasni a Bibliát több ismerősömmel annyira, hogy itt létre is jött Pasaréten akkor egy ifi, aminek a tagja lettem, de hát azt is biztos tudjátok már, hogy Annának a nagymamája az egyik Jehova tanúja. Így aztán ebben a harcban, hogy ugye mi együtt éltünk velük, és hogy ez jó-e, hogy ide járok, vagy nem, tehát hamar feladtam ezt a harcot, az a lényeg, nem választottam az ő vallását sem, de innen is kimaradtam. És így aztán tényleg a gyávaságom miatt megint abban maradt a bibliaolvasás, és nem is kerestem gyülekezetet. Annak ellenére, hogy itt történt egy csoda az életemben, amit ma is azt mondom, hogy Istentől való dolog volt, és hogy arra is példa, hogy bárkit felhasználhat Isten eszközül, szóval, hogy az történt ugyanis, hogy borzasztó félős voltam egész pici korom óta. Azt nem mondtam el, hogy anyukám úgy nevelt fel minket, borzasztó szegénységben éltünk. Gyakorlatilag reggeltől éjfélig dolgozott, hogy fent tudjunk maradni. Ezért mi nagyon sokat voltunk egyedül, és hát akkor indult ez a kicsit ilyen hippi mozgalom, úgyhogy az utcánkban is volt egy pár bátor ilyen fiatalember, és a bátorsága abban merült ki, hogy odajöttek hozzánk, néha tudták, hogy ilyen kisebb gyerekek vannak, és akkor bezörgettek az ablakon, hogy féljünk, mi visítottunk, és akkor fel ez így rendszeres volt. Úgyhogy én nagyon-nagyon félreértettem, olyan szintig ment már ez a dolog, hogy például a tínédzser koromban is, hogy hazamentem iskolába, benéztem az ágyak alá, a szekrénybe, mindenhova, hogy nincs valaki, tényleg borzasztó félős voltam. És anyósommal azért olyan vitáim voltak, hogy önmagában azért, mert hogy én ismertem a Bibliát, és hogy vagyis hát részben, és hogy gyerekkoromban foglalkoztam vele, én egy keresztény embernek tartottam magam, és akkor ezt így mindig mondtam, ő meg kétkedve hallgatta, és akkor azt mondta nekem egyszer, hogy hát aki keresztény ember, az így nem félhet. És akkor ezen így elgondolkoztam, hogy most akkor, hogy ez igaz, vagy nem igaz, vagy hogy van ez. És jöttem haza, technikus minősítőre jártam, akkor voltam az első kisfiammal, ilyen 7-8 hónapos terhes, tehát hatalmas pocak, Mária remete, sötét ég, hatalmas fák, zúgott a szél, és akkor hát persze megint ugyanúgy, mint minden nap borzasztóan elkezdtem félni, és valahogy eszembe jutott ez, amit anyósom mondott, és azt mondtam magamba, hogy Istenem, hát én hiszek benned, akkor miért félek? És el kell, hogy mondjam nektek, hogy elmúlt a félelmem, és abszolút azóta sem, tehát függetlenül ettől, és ez, szóval azért is mondom el, mert hogy nagyon sokszor felmerül az is Biblia órákon kérdésként, hogy van-e olyan, hogy Istennek van hívása, és elmegy mellett az ember, és van ilyen. Tehát nagyon sokan állítják, hogy a mellett nem lehet elmenni, mert hogy ugye annak olyan ereje van. Hát én megértem, hogy el lehet mellette menni. És nem is változott ettől semmit az életem. Nagyon örültem neki, de fel nem tulajdonítottam ennek különösebb jelentőséget, és nem is fordultam meg. És akkor megszületett az első kisfiunk, Bence, aki hát egy nagyon nagy áldás volt, nagyon nagy háborúságban éltünk ott egymással, nem volt jól, nem működött jól ez az együttlakás. És becsöppent az életünkbe egy ilyen csoda, és valahogy tényleg azt vártam tőle, hogy ez egy ilyen varázsütésre majd megváltoztatja az életünket, hogy ők is elfogadnak engem, hát mégiscsak elsúlnak a meg egyebek. De hát nem változott meg, és én egyre ilyen letarkikusabb állapotba kerültem annak ellenére, hogy nagyon nagy örömem volt ebben a gyerekben, és egy hihetetlen okos, meg szóval tényleg csak szuperlatívuszokban tudok róla beszélni. Óriási kegyelem az, hogy annak ellenére, hogy ilyen állapotban voltam, naponta olvastam bele az igét. Szóval ezt tudom, hogy miért van, tehát hogy szóval annak ellenére, hogy nem voltam hívő, nekem ez ajándék, hogy amikor elvesztettem, akkor legyen egy békességem, hogy jó helyen van. Naponta olvastam bele az igét, és olyan szinten telve volt ezzel, hogy a halál előtt nem sokkal voltam vele kórházban, és 2 éves volt, és ült egy bácsi a folyosón, és ahogy az idősek így szégyellik, ugye, hogy hát vizelet mintát kell vinniük, úgy vette ezt a kezébe a bácsi, hogy hát teljes mértékig takarja, mert hát ő szégyelte, hogy ott azzal ül, és Bence így odasétált, velünk szembe ült, és így odasétált a túloldalra, így be, mert így ült a bácsi, és így behajolt, hogy lássa az arcát, és azt mondta, bácsi, imádkozol. Tehát, hogy ezt csak azért mesélem el, hogy értsétek, hogy szóval ő tényleg teljesen ige közelben volt, és imádkozott velem, és én tényleg megkaptam ezt a békességet, de nem szaladok ennyire előre. Tehát az a lényeg, hogy volt egy ilyen fénysugár az életünkben, de én ettől nem voltam boldogabb, mert állandóan csak a nyomorúságaimra néztem. És hát aztán megtudtam, hogy mi a nyomorúság, mert hogy egyszer csak elveszítettük őt. És nem is akárhogyan. Az történt, hogy hónapokon keresztül beteg volt, és nem tudtak rájönni, hogy mi a baja. Többször volt kórházban, de aztán végül hazakerült, hogy gyógyultan távozhat, és nagyon jó idő volt, gyereknap, úgyhogy el tudjátok képzelni, hogy utána milyenek voltak a gyereknapjaim Annával meg Áronnal. Nagyon jó idő volt, Mentünk ki az udvarra, de a kezembe maradt a tányér, amiből megetettem, és visszaléptem a lakásba, hogy rendesség, ugye, de hát történhetett volna másképp is. Visszaléptem a lakásba a tányérral, hogy berakjam a mosogatóba, és kimentem utána a udvarra, és Bence nem volt sehol. Hát azt nem tudjátok elképzelni, azt tényleg senki nem tudja elképzelni, csak aki átélte, tényleg borzasztó volt, de ez csak egy ilyen egy-két másodperc volt, mert ahogy elindultam az udvarba, hogy keressem őt, pont jött a férjem, és akkor kérdezte tőlem, hogy mit csinálsz, és mondtam, hogy a Bencét keresem. És hát én indultam volna tovább, ő meg ellenkező irányba, ahonnan én jöttem, és nem húzom a történetet, az a lényeg, hogy ahol mi éltünk, az egy melléképület volt, szerintem többen voltatok a nagymamáiknál, ott régen volt egy fészer, a fészernek az ereszis csatornájához volt egy hatalmas nagy ilyen edény, ilyen, hát egy, tényleg egy ilyen magas lábas kép, hogy hazakat képzeljetek el, és ezt az épületet réges-rég elbontották, de ez ott maradt, és sosem fogjuk megtudni, hogy mi történt, hogy most attól esett bele, mert megint rosszul lett, mert ilyen torokgyék jellegű rohamai voltak, vagy pedig attól lett rosszul, hogy beleesett, tehát hogy szóval nem tudták megállapítani, de hát a Sanyi találta meg. És akkor persze rohanás a kórházba, mert akkor még nem volt telefon, meg ilyesmi, hogy hívjuk a mentőt, hanem be a kocsiba, rohanás a kórházba, és akkor hát átélni azt, hogy kijön az orvos, és hogy azt mondja, hogy nem tudtak segíteni. Hát ez egy, szóval azért tudom így elmondani, mert nagyon-nagyon sok idő eltelt, és hogy szóval tényleg most már úgy tudok rá tekinteni, hogy nekünk ő egy 2 éves ajándék volt, már mint akit 2 évre kaptunk. De szóval ez aztán egy igazán nagy csapás volt, és itt aztán tényleg azt kellett mondjam Istenre, hogy nem. Nem azért rossz kifejezés, hogy kellett, hanem én inkább azt mondom, hogy én azt mondtam, hogy nem. Tehát, hogy nekem ő nem kell. Szóval, aki ezt hagyja, hogy ez velünk megtörténjen, és egy ilyen gyerekkel, köszönöm, én ebből nem kérek. És nagyon sok évünk ment így el. Történethez az is hozzátartozik, hogy az Áronnal 6 hónapos terhes voltam. Úgyhogy az is nagyon rossz volt benne, hogy ugye az egész család körbevett, mint egy ilyen burok, hogy nehogy valami bajom legyen. Ezért belőlem ez nem is tudott kijönni, a férjemből se tudott kijönni, tehát abszolút nem volt hajlandó beszélni róla, magába zárta. És így teltek el az éveink. És akkor egyszer jött a sógorom, aki ugyancsak ennek az ifinek a tagja volt annak idején Németországból. És akkor látta, hogy mi egyébként függetlenül ettől nagyon szerettük egymást a férjemmel, csak hát ez akkor is egy ilyen megoldatlan dolog volt. És látta, hogy ebben vergődünk, és azt mondta, hogy hát így nem lehet élni, és most azonnal jöjjek el vele egy Isten tiszteletre. És akkor eljöttem ide Pasarétre, Kálmán bácsi, ahogy ti mondjátok, hirdette az igét. És akkor hát nem tudom, hogy volt-e, már biztos volt olyan, aki azt átélte, hogy hallgattam az igét, és akkor mondom, hát milyen ez az Olivér. Hát ez egy csata. Hát ő elmondta, hogy velem mi van, hogy mi történt, és hogy egyáltalán hát a gondolataimat, hát ilyet, hát soha többé nem fogom neki elmondani, hogy mit érzek, hát így, és itt az egész plénum előtt most így kihirdeti, hogy én milyen vagyok, és hogy egyáltalán, hát teljesen meg voltam rajta döbbenve. És akkor mondtam Istenki az Isten tisztelet után, de valahogy nem ez volt a végső konklúzió, hanem az, hogy nagyon-nagyon hosszú idő után, tehát azt el kell, hogy mondjam, hogy a temetés nem bírtam végig, tehát rosszul lettem, és több mint egy évig nem mentem ki temetőbe, akkor egy év után kimentem, de általában nem jártam. Szóval nekem az a temető az ilyen tabu volt, mert ugye akkor megint csak feljött volna ez a dolog. És azt mondtam az Olivérnek, hogy te most menj haza, és én meg kimegyek a temetőbe. És a temetőben az első fejfa, amit megláttam, arra ez volt írva, vagyis nem fejfa, hanem sírkő, de volt rajta egy kereszt, szóval kereszt alatt álltam, hogy nem tudja azt, hogy mi az a fájdalom, kinek gyermekét nem fedi sírhalom. És akkor ennek az igazságán túl, tehát hogy ez tényleg így van, nekem ez egész más üzenetet hordozott, egyszerűen elém tárta Isten, hogy ő Azért adta oda a fiát, ugyanígy elveszítette, hogy én élhessek, és hogy ez értem van. Ehhez volt jó egyébként a Biblia ismeret, tehát hogy szóval nekem már nem, tehát annyit olvastam, mondom, fiatalkoromban is, meg később is, hogy azon már rég túl voltam, hogy a zsidók megölték Jézust, és milyen az a Pilátus. Tehát én azért tudtam, hogy Jézusnak miért kellett meghalnia, még akkor is, hogyha én ezt nem fogadtam el személyemre vonatkozóan. És akkor ott a temetőben megtörtént ez a dolog, amit én egyből nem is értettem meg, mert azért nem olyan családban nőttem fel, ahol naponta volt téma, hogy milyen a megtérés, és hogy ez egy milyen érzés, tehát hogy az emberben elég egy döntés, hogy ezt elfogadja. De elkezdődött valami. Itt azért, bár nagyon megy az idő, de azért meghallgatunk egy verset is, ami nekem akkor lett nagyon, egyébként abszolút nem szerettem Adit, akkoriban még, és biztos, hogy többen ismeritek, csak én azért mondom, hogy hallgassuk meg, mert én teljesen ezt éltem át, amit így Adi írt az Úr érkezése című versben, elmondja nekünk a végén.
Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma, igaz öleléssel. Nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. És megvakultak hiú szemei, meghalt ifjúságon, de őt a fényes, nagyszerűt mindörökre látom.
Szóval tényleg ez történt, hogy én azért egész máshogy kezdtem látni az életemet. Nagyon-nagyon nagy gond voltam én az édesanyámnak, meg a nagyszüleimnek is, és itt gyorsan elmondok egy történetet, többet gondoltam, de tényleg nagyon megy az idő. Csak hogy lássátok, hogy milyen fiatal voltam. Például volt olyan, hogy elmentünk barátokkal Varsóba. És Varsóban volt egy hatalmas, nagy ilyen szovjet emlékmű, amit, mint most Londonban, ugye a Bobik ott a királyi család háza táján őriztek rezzenéstelen arccal és rezzenéstelen testtel, tehát nem volt szabad tényleg se megmozdulniuk semmi. És mint a Hősök terén járt valaki Varsóban egyébként ott a főtéren. Nem mindegy, szóval mint a Hősök terén ott van egy hatalmas plac, és hát ilyen teljesen ilyen renitensek, mint én is. Az volt a játék, hogy valaki oda leült a placra, és irritálta ezeket. Ők nem mozdulhattak meg, a rendőrség az 10 percre volt, az ember nézte az órát, hogy 8 percig így szórakozik, és akkor utána feláll és szépen elmegy, és mire kijön a rendőrségbe, mindig voltak ilyen besugók, akik jelentették. És ezzel játszottunk. Hát ezt én is eljátszottam, pont múltkor tavaly találtam meg jól a fényképet, mert még le is fényképeztem magam, hogy milyen nagyon okos vagyok, és ugye, de hát ez teljesen ilyen, szóval tényleg tisztára ilyen anarchista életet éltem, ezt csak azért mondom el, hogy ez, szóval, hogy tényleg azt szoktam mondani, hogy akinek sok bűne van, meg sok ilyen hát mondjuk ez is bűn, mert szóval azért édesanyámmal szemben ugye bevihettek volna, meghurcolhatták volna fel bármilyen, hogy annak sok is vétetik el, tehát hogy tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy engem nagyon-nagyon sokféle értelemben és nagyon-nagyon mélyről hozott késtem. De visszatérünk oda, hogy temető, és hát elkezdődött egy hitélet, ami ennek ellenére nem volt túl aktív. És azért is mondtam Annának azonnal, amikor felmerült ez a dolog, hogy inkább bizonyságtétellel jövök, mint igével, mert témám az lenne rengeteg. De hogy azért, szóval tényleg azt szeretném, ha az lenne a tanulság, hogy nem, hogy olyan korban vagytok, mint amikor velem ezek történtek, nem vagytok családosok, de hát szóval lesztek. Hogy tényleg az ember annyi időt el tud vesztegetni, tehát hogy én is. Szóval egy ilyen langyos keresztény lettem, elkezdtem járni igehirdetésekre, aztán elkezdtem hozni a gyerekeket is, aztán csatlakozott a férjem is, mondjuk az nagy öröm volt. De így megint eltelt egy 2-3 év, és aztán egyszer megint eljöttem egy igehirdetésre, ahol megint volt egy ilyen, hogy most már valamit kéne csinálni, mert bárcsak hideg lennél, de langyos vagy, és kiköplek. És akkor bementem a Kálmánhoz, és mondtam neki, hogy hát én ezt már így nem akarom folytatni, és hogy szeretném, ha lenne egy támasz, Orián Géza szokta egyébként mondani, nem tudom, ismeritek-e, a cigány misszióban van, hogy minden cigánynak kell egy magyar ember támaszul, mert csak úgy tud tovább lépni. Hát szerintem, amíg nem leszünk Isten gyermekei, ugyanilyen cigányok vagyunk, hogy kell egy támasz, hogy valahogy haladni tudjunk. Hogy aki olvassa velem az igét, és hogy naponta tudunk beszélgetni, hogy megérthessem, hogy mi a salak az életemben, és mi nem. És akkor lett nekem egy ilyen támaszom, úgy hívták őt, hogy Pataki Kriszta. Kálmán bácsi ajánlotta, hogy van egy ilyen fiatalasszony Solymáron, és hogy én bátran keressem őt, ő majd beszélni fog velem, és akkor majd mi beszélünk a Bibliáról. Hát így el is mentem a Boriékhoz 2-3 alkalommal. Fantasztikus volt, nem csak úgy, hogy egy egész világ tárult ki előttem arról, hogy milyen egy keresztény család, vagy hogy mit üzen az ige, hogy tényleg számtalan ilyen dolog, hanem úgy is, amiről ő keveset tud, mármint a Bori, de hihetetlen egyformán gondolkodtunk. Tehát, hogy szóval azért volt nekem jó, mert hogy nem kellett magyarázkodnom dolgokban, hanem sok tekintetben nagyon egyféleképpen gondolkodtunk a világról. És akkor az is Isten csodája, hogy ebből nem csak az lett, hogy tanulmányoztuk a Bibliát, hanem egy 2-3 alkalom után mondta Krisztina, hogy hát lenne még egy asszony, aki csatlakozna, és hogy nem zavar engem, hogy most akkor többen, hát mondtam, miért zavarna. És akkor így elkezdődött valami Solymáron, amiből már kinőtt egy bibliaolvasó közösség, és máig él, és gyarapszik, és több megtérés is volt. Tehát, hogy ilyen Isten munkája tényleg egy csoda, főleg abban a világban, amelyikben élünk, hogy inkább fogyatkozás van, nem pedig gyarapodás. És akkor megint jött életemnek egy ilyen hullámvölgye, amikor elvesztettem a Krisztinát. Akkor megint olyan volt, hogy a cigány ilyen támasz nélkül maradt, és ez nekem nagyon nehéz volt, és akkor megint kezdtem elveszni. És biztos azért, mert hogy én egy ilyen makacs és kemény ember vagyok, tehát nekem mindig így bele kell verni a fejem a falba ahhoz, hogy előrébb lépjek, és arról is bizonyságot teszek nektek, hogy nekem a nehezeim mindig csak lelki épülést hoztak, tehát hogy az emberek többsége annyira fél a nehezektől, pedig én azt tapasztalom nem csak a saját életemben, de a sajátomban nagyon-nagyon, hogy azok építik az embert. Tehát megismeri az ember magát is jobban, és Istent is jobban. Csak hát az ember ugye inkább menekül ezelől, pedig ez tényleg, most nem azt mondom, hogy keresni kell a nehezeket, hanem nem kell tőle megijedni, hanem fel kell vértezni az embert magának. És akkor megint jött ez a lanymeleg fürdő, és egyszer azt mondta a férjem, hogy vegyél nekem pizsamát. És akkor nem kellett rajta 2 percnél tovább gondolkoznom, hogy neki kórházba kell menni, és hogyha ezt így mondja, ilyen elég tréfás ember, nem tudom mennyire ismeritek, ilyen szeretik Rabát és Krúdit, ennek megfelelően szokott kommunikálni. És akkor először nem is mondta meg, hogy, illetve nem is tudta, bocsánat, nem is tudta pontosan, hogy mi baja van. Az a lényeg, hogy a mellékheréjén volt egy daganat, és mondta, hogy hát ez egy teljesen egyszerű dolog, meg fogják műteni, hazajön és kész. Így is történt, megműtötték, hazajött, és akkor ez volt szeptember elején, és visszarendelték november elejére, hogy vissza kell mennie. És hetekig ott volt, és semmi nem történt. És akkor én már egy idő után azt mondtam, hogy hát ez kész, valami nem stimmel. Bemegyek a főorvoshoz, és megkérdezem, hogy mi a baj. És akkor azt mondta a főorvos, hogy ő elmondja nekem, hogy mi a baj, de most üljek le. Hát szóval ez, ugye nem kell mondanom, hogy nem jelentett nekem semmi jót. Akkor azt mondta nekem, hogy a maga férje rendkívül súlyos rákbeteg. És akkor én elkezdtem sírni, és akkor azt mondta, hogy maga nem sírhat. Magának ki kell oda mennie, és megmondani neki, hogy ő nagyon súlyos beteg, de hogy egyedüli gyógyulás mondja, hogyha ő ellen harcol, és nem egy gyenge asszony kell mellé, hanem egy támasz. És ez nekem valahogy, egyébként nem volt egy hírorvos, ismerem, mert ügyfelem volt, de ez nekem azért volt jó, mert hogy ott meg kellett értenem abban a teremben, hogy az előző nehézségemben ő volt az én támaszom, és hogy a házasság az erről szól, hogy most ő a gyenge, és hogy neki kell támasz. És akkor bizony oda a folyosóra ki kellett menni, bele kellett nézni a Őzike szemébe, és megmondani, hogy most nagy baj van, de hát most bíznunk kell és előre nézni. De hát nagyon jó volt nekem, amit ma mondott a Robert arról, hogy azért félhet az ember, ha hívő is, meg lehetnek nehezei és lehet mélyponton, mert ez tényleg így van, tehát ez egy ilyen, nem egy ilyen rózsaszín álom, hogy attól, mert valaki hívő, akkor mindent így, hogy fú, hát elvesztem. Ez egy nagyon fura dolog nekem, amikor ilyen sokszor találkoztam már vele közösségekben, hogy ilyen igékkel elkezdjük bombázni azt, akinek valami nagyon, tehát nem kis dolgokról beszélek, hanem a nagyokról, mert fel először valahogy el kell érnünk azt, hogy megvigasztaljunk, és utána. Na mindegy, az a lényeg, hogy 3 napig őrület volt, hát szóval azt nem tudom elmondani, biztos voltatok már ti is ilyen helyzetben, amikor egyszerűen a gondolataitokat nem tudtátok kontrollálni. Tehát, hogy így cikáztak, hogy miért megint én, és miért így, és mindenféle dolog. És akkor elmentem bibliaórára, és hazavittem a Juhász Ilike nénit, és a Juhász Ilike néni azt mondta az autóban, hogy Anna, nyugodj már le, és kezdj el imádkozni. És akkor elkezdtünk imádkozni az autóban, és egy ilyen teljes békesség lett rajtam. De olyan szinten, hogy utána a kollégáim meg azt nem értették. Hát ez nem normális. Hát itt jön egy halálos beteg a férje. Ha most ennek, ez normális? Vagy most mi van? Végse beteg a férje? Szóval tényleg teljesen. De hozzáteszem, és akkor itt most mondok több igét, mert hogy azt tudni kell, hogy olyan igei megerősítéseket kaptam, valami, most persze macskakörömben mondom, hogy rémséget vettünk éppen a bibliaolvasó kalauz szerint, akkor legyen jobb könyve, vagy prédikátor könyve, nem tudom, de mondtam, hogy na most ez nem, és akkor elkezdtem olvasni a zsoltárokat, meg néha Ézsaiás, de teljesen tudom azóta egyébként, hogy nem helyes, hogy ahol felnyitod a bibliádat, tehát erről már hallottam, de én akkor ezt nem tudtam, és ugye a tudatlanság idejét megbocsájtja Isten, úgyhogy én így olvastam a bibliát, és akkor ilyeneket kaptam például a 73. zsoltár 16. vers.
Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűntem.
És akkor elmondhattam imában, hogy Istenem, én ezt nem értem, és hogy azért könyörgök hozzád, hogy gyógyíts meg, nem azért, hogy szóval ez tényleg lehet, hogy így nektek most így furcsa, de én tényleg nem azért imádkoztam, hogy adjon erőt nekem, vagy hogy, hanem hogy gyógyítsa meg. Szóval én azt kértem Istentől, hogy gyógyítsa meg a férjem, mert én többet nem tudok elhordozni. És akkor következő nap az volt a reggeli ige, Ézsaiás 42:3.
A megrepett nátszálat nem törje össze.
És én tudtam, hogy nem fogja összetörni. Értitek? És hogy így ment, és nem volt, abszolút nem járt még a férjem semmilyen szinten a hit útján, de minden reggel ezeket az igéket felírtam egy cetlire, és minden reggel vittem a kórházba. És minden napra egyre inkább nyílt ki a szeme, és hitt el, hogy ez így lesz. És akkor a 3. nap kaptam a 85. Zsoltár 10-es verset.
Mert közel van a szabadulás az Isten körülkhöz, hogy dicsőséggel akarszék
földünk. És utána a 34. Zsoltár 19-et.
Közel van az Úr a megtört szívőkhez, és a sebzett lelkőket megsegíti.
Szóval nem hoztam el mindent, egyébként a régi bibliáim mind arannyal alá van húzva, és ma is őrzöm. De csak azt tudom nektek mondani, hogy szóval ez már egy egész más dolog volt, pedig nagyon hosszú volt. Tehát kemoterápiától kezdve minden, az összes nyirokcsomot ki kellett venni a szervezetéből, 6 órás műtéttel, meg tényleg, tehát tényleg nagyon nehéz volt. De ez egy egész másfajta harc volt már. Nagyon megerősített az engem a hitemben, és teljesen egy megújult szövetség jött létre. És itt olvassuk el a Róma 8:18-at.
mert azt mondom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk.
És én azt mondom, hogy annak ellenére, hogy ezt megelőzően több év eltelt, hogy én megtértem, de igazából én innen számítom magam Isten gyermekének, szóval engem ez egy olyan megerősítés volt, és egy olyan vele való járás a napi igeolvasásban és a imában, hogy ez egy egész más jellegű élet lett. Tehát ez egy teljesen más minőségű dolog lett, mint ami előtte volt. És akkor ugye elkezdődött egy harc, hogy ezt értse meg a Sanyi is, és hogy hát ő is térjen meg, és biztos ismeritek ezt az érzést, amikor ugye az ember be akarja tolni őt azon az ajtón, de hát ez nem ment egyáltalán. És nagyon sok évi imaharc után, tavaly előtt, 2007-ben igen, eljött velem egy házaspáros csendes hétre, és megtörtént vele is a csoda, de nem csak a csoda, hanem képzeljétek el, hogy tudott beszélni Bencéről. És ez nekem egy olyan, el tudjátok képzelni, 25 év eltelt, és ezt most azért is mondtam megint csak el, mert ez megint egy tanulság, hogy azon kívül, hogy Istennel beszélgetünk a nehezeinkről, mindenféleképpen a társunkkal is. Ez egy nagyon nagy baj, hogy mi nem beszéltünk. Nekem úgy telt el ez a 25 év, hogy azért nem beszél róla, mert én nem vigyáztam a gyerekére, és ő vádol engem, csak hát ugye én vagyok a gyerekeinek az anyja, és ez végig bennem volt így ez a görcse mellett, én nagyon szerettem meg ő is engem, de hogy ez a feszültség mindvégig ott volt. És ő ezen az alkalmon azt mondta el, hogy ő nem fogja magának soha megbocsájtani, hogy aznap nem volt otthon, mert vasárnap volt, gyereknap volt, és neki otthon lett volna helye, értitek? És 25 év telt el így. És szóval ez egy ünnep volt annak ellenére, hát ott mindenki sírt meg, tehát tényleg csoda volt már az is, ahogy megtért, mert egyébként egy annyira, szóval egy nagyon jó ember volt is, megtérés előtt is, és ott voltunk már majdnem egy hete, és őről senki nem hitte el, hogy ő nem egy hívő ember. Tehát amiket mondott, meg a hozzászólásaiból mindenki azt hitte, hogy ő egy hívő ember, és akkor valahogy így kijött ez, hogy nem, és akkor két nap volt hátra ahhoz, hogy hazajöjjünk, és akkor két napig kezdődött a kis csoportban egy ilyen imaharc érte, és végül is ez az utolsó, a morzsa szedelgetésen történt meg ez a dolog. Nem mondom, hogy azóta nagyon könnyű az életünk, biztos is megtapasztaltátok, hogyha valaki elindul egy úton, akkor a sátánnak azért megvannak az eszközei, hogy ezt minél nehezebbé tegye. Tehát vele is nagyon sok harcunk van, mármint Sanyival, Manna apukájával, mert hogy sok olyan békétlenség van még benne, amit így nem tud feldolgozni, de azért szóval azt tudni, hogy ő Isten gyermeke, az egy egész más dolog. Tehát erőt ad az embernek, hogy és hát arról nem is beszélve, hogy az én életemre is nézve, hogy hány ilyen 4-5 év telt úgy el, hogy nem történt semmi fejlődés az életemben. Rögtön befejezem. Azt szerettem volna még elmondani, hogy nagyon sok területén az életemnek szolgálatba kellett állnom. És a legfőbb dolog, ami mostanában hívogat, és egyre többször megtörtént, hogy a csendes hetekre mindig úgy mentem el, hogy én kapjak valamit. És aztán nem ez történt, hanem éppen Bence kapcsán, hát ugye amikor az ember elmondja a történetét, akkor erre felfigyelnek. És hogy azt kell, hogy mondjam, hogy a csendes heteken inkább a szolgálatról szoktak nekem szólni ezek a napok, mert hihetetlen sok ember van, aki elveszítette már a gyermekét, és nem tudja feldolgozni. Ezek között nagyon sok a hívő ember is. Olyan is van, akivel onnan kellett kezdenem ezt a beszélgetést, hogy ő addig megmondta Istennek, hogy addig nem fog meghalni, amíg meg nem érteti vele, hogy ez miért történt. Szóval ezt csak azért mondom el, hogy nagyon-nagyon nehéz beszélgetések, és hogy így tud áldássá tenni valamit Isten, ami borzasztó nagy fájdalom, hogy nekem nagyon-nagyon felhasználja az életemben. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a szolgálataimnak egy jelentős része erről szól, hogy erről kell bizonyságot tennem. És ha van tanulság az én hibáimból, amit elmondanék nektek, sokat felírtam, de többet, vagy kettőt elmondok, és többet nem. Az egyik az ima, hogy bizony azt nem szabad elhanyagolni, és hogy az legyen minőségi. Egyszer hallottam a Hős Géza bácsinak egy ige hirdetését az imáról, érdemes megnézni az interneten. Hát az olyan volt nekem, hogy mint amikor valakit így felvesznek a székről, megrázzák és visszadobják, és ott már nem ő ül többé, hanem egy rongy. Mert bizony ő azt mondta, hogy nem mondd, hogy uram, amikor nem érzed azt, hogy uram, és hogy be akarod csapni Isten, miért állítatoskodva imádkozol. Na, olvassátok el, fel érdemes, én is múltkor letöltöttem az internetet, internetről megtalálható, hogy ez egy nagyon fontos dolog, tehát hogy az egy olyan építő dolog, hogyha az ember tényleg kitárulkozva tud imádkozni Istennek, tehát hogy tényleg magát, önmagát adja, nem valamilyen álságos dolgot, hogy csupa szép dolgot elmond. Azt fogalmaztam meg egyszer magamban, hogy az ima karácsony. Tehát az egy újjászületés lehetősége, amikor Istennel beszélgetünk, akkor valami új kezdődjön. És hogy az ima húsvét is. Hogy ott a megváltó Jézus Krisztussal vagyunk együtt, és hogy az ima pünkösd is, mert hogy a Szentlélek ott van velünk, és hogy ezt vegyük komolyan. És hogy azt is megértettem nagyon-nagyon öreg fejjel, hogy nem imádkozunk fekve. Ezzel nagyon nagy megbotránkoztatást okoztam egy alkalommal, de én magam is gyakoroltam, és szóval valahogy egyszer Isten elém hozta, hogyha ott állnék melletted fizikai valóságban, tehát láthatóan, mernél fekve imádkozni? És hogy mit gondol az ember, amikor imádkozik mindenféle ilyen pozitúrában, ilyen nyeglén, és nem őszintén, hogy szóval döbbenet, amiket tényleg csinálni tudunk, és én magam is, tehát most magamról beszélek. És hogy ezeket csak azért mondom el nektek, mert hogy nagyon fiatalok vagytok, és hogy mindezt kihagyhatjátok az életetekből. Egyszerűen elsöpritek, és azt mondjátok, hogy ne így legyen. És nekem még nagyon-nagyon fontos az, hogy mindent megvizsgáljak az igén keresztül. Tehát nekem most például hetek óta kérdés az, tehát semmit, nem szoktam csak így automatikusan működni, azt is szoktam mondani, hogy ilyen reformer vagyok, ez nem mindig jó, de néha hasznos. Hogy például miért mondjuk azt, hogy alászállt a poklokra 3 napra, amikor ilyen nincs az igében is. Keresem, kutatom, senki, többektől kérdeztem, senki nem tud nekem ilyen ige helyet mondani, de kutatok tovább, tehát lehet, hogy van valami értelme. De ezt csak azért mondom el nektek, hogy tényleg így kell olvasni az igét. Tehát, hogy ne arról szóljon mondjuk a stáció üzenet, hogy milyen ez a Pilátus, meg milyenek a zsidók, meg hogy megfeszítették Jézust, hanem nekem mai napig van egy, amikor megértettem, leírtam magamnak, van egy könyvjelzőm a Bibliában, hogy biztos sokszor hallottátok, hogy érettem helyettem miattam. Tehát, hogy nem Pilátus miatt halt meg Jézus Krisztus, és nem a zsidók miatt halt meg Jézus Krisztus. Tehát, hogy az igének az üzenetére kell figyelni, mert az egy valóság, hogy miattuk halt meg, de az igazság az, hogy miattam. Hát ennyit szerettem volna elmondani nektek.